Itt van a Csillagpont Rádió stúdiójában Duliban Lászlóné Judit, a Miskolci Hospice ház főnővére. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm.
Nos, a hospice-ról fogunk beszélgetni, a hospice ellátásról, illetve hát az biztos, ugye, hogy az Erzsébet Hospice Alapítvány működteti a Miskolci Hospice házat is 1995 óta. Nagyon sok minden történt, ugye, ez idő alatt, hiszen hát tényleg nagyon sok minden. Akkor tudom, hogy pár ágyjal kezdték meg a működésüket. Meséljen ezekről a kezdetekről.
1990-ben indult egy hospice mozgalom Magyarországon. Tulajdonképpen a budapesti hospice akkor kezdett el szerveződni, és volt két olyan fiatal ember, akit érdekelt ez a dolog, hiszen korábban krónikus betegeket láttak el, és ők voltak az elsők, akik elmentek és tovább képződtek ilyen szemmel. Majd 1994-ben létrehozták az Erzsébet Hospice Alapítványt Miskolcon, ami tulajdonképpen az otthoni hospice ellátást, az otthoni betegellátást vállalta magára, és ebben az időben természetesen azokkal a tudásokkal és azokkal az emberekkel karitatív alapon működött az ellátás, akik akkor a krónikus belgyógyászaton dolgoztak, és a krónikus ellátásban nagyon sok ilyen beteggel találkoztak a mindennapokban. Ahogy elindult ez az otthoni ellátás, azt vették észre, hogy sajnos vannak olyan helyzetek, akár egészségi, akár szociális, családi, amikor nem tud a beteg otthon maradni, és kell neki valamilyen elhelyezés, ahol állandó felügyeletet kap, és állandó egészségügyi ellátást. Természetesen ez azért volt probléma, mert ilyenkor csak az aktív belgyógyászatra lehetett bevinni a beteget, ahol nem folytatták, vagy nem tudták folytatni ugyanazt a terápiát, amit már beindítottak, vagy elindítottak az otthonában, és hát nem volt rálátás onnantól a betegre. Ezért gondolták azt, hogy megpályázzák a minisztériumnak azt a lehetőségét, hogy fekvőbeteg ellátást hozzanak létre. Ekkor a Semmelweis Kórház ápolás és igazgatása igazából nyitott volt rá, és lehetőséget adott erre, tehát maga a kórház pályázott akkor 10 ágyra, és 95 végén, azaz nem sokára 30 évvel ezelőtt megnyílt egy nagyon picike, 10 ágyas, különálló osztály, amelyik a Semmelweis
Kórházban. Igen.
A Semmelweis Kórház végében helyezkedett el, és hát ennek a szervezése várt akkor én rám, hiszen akkor még csak egy félig lebombázott épületnek az átalakítása volt.
Volt orvosszálló épülete volt,
igen,
ugye, mondjuk el hallgatóinknak.
Orvosszálló, ami kicsike szobákkal volt, és tulajdonképpen ilyen egy-két ágyas lehetőségeket tartalmazott. Hát miután azért ez egy nagyon-nagyon kezdetleges ellátási forma volt, így mindenkinek tanulni kellett, hogy mi is ez, vagy mi vár, tehát mit tudunk segíteni a betegnek, hogyan tudunk segíteni a betegnek.
És gondolták volna akkor, hogy megéri majd a 30 évet ez a kezdetleges ellátás?
Nem gondolkodtunk ebben, hiszen annyira új volt, hogy nekünk ezt teljes egészében másképp kellett gondolkodnunk. És hát a mai napig másképp gondolkodunk, úgyhogy azok a szakemberek azóta is, akik bekerülnek hozzánk, azok azt veszik észre, hogy hiába jó szakképzést kaptak, és hiába jó szakemberként dolgoztak valahol máshol, mégis sok tanulni való van, és sok készülni való van a betegek ellátására. Talán azt mondhatjuk, hogy szakmailag is más szemmel nézünk a betegre, mindig a beteg oldaláról nézzük a dolgokat, mi az, ami a betegnek rossz, és hogyan lehet ezt kiváltani jobb formára. Például az elmúlt 30 évben nagyon sok gyógyszert cseppformájúvá vagy kubformájúvá alakítottunk gyógyszerészekkel azért, hogy ne kelljen a beteget szurkálni akár 4-szer vagy 2-szer egy nap, és ez nagyon sokban segítette a beteg életminőségének javulását.
Egyébként önöknél a hospice házban azt mondják, ugye, hogy itt már nem gyógyítás folyik tulajdonképpen, hanem egy palliatív ellátás. Ez nagyon fontos a fájdalomcsillapítás.
Annyiban szeretném megváltoztatni ezt a nézetet, hogy igen, nálunk csak palliatív, azaz olyan ellátás folyik, amikor a tüneteket, panaszokat csökkentjük, tehát nem adunk kemoterápiát és sugárterápiát is, csak fájdalomcsillapítás vagy egyéb tüneti terápia gyakran, tehát hogy akkor adunk, azért, hogy nem azért, hogy hosszabbítsuk az életét, és nem azért, hogy meggyógyítsuk, hanem azért, hogy a tüneteit, panaszait csökkentsük.
Tehát a fájdalmát csökkentik gyakorlatilag.
Például a fájdalmát. Nagyon sok egyéb tünet és panasz van, mert jönnek a betegek fulladással, jönnek a betegek hányással, jönnek a betegek sok-sok olyan panasszal, amit valamilyen módon kezelni kell, vagy megoldani kell. Illetve vannak olyan betegeink, akik gyógyszerbeállításra érkeznek, akár fájdalomcsillapító, akár más tüneti terápiának a beállítására. Megérkezik, lehet, hogy viszonylag jó vagy nagyon rossz állapotban átalakítják akár a fájdalomcsillapítóját, akár más gyógyszereket, és innentől kezdve egy kicsit lehet, hogy összeszedi magát a beteg, és még hazamehet akár néhány hónapra is. Tehát nem feltétlenül igaz az, hogy nálunk mindenki rögtön meghal, hanem bejönnek, és igyekszünk a problémáikat úgy kezelni, hogy lehetőség szerint az az élet tér még egy pozitivitást, egy jó közérzetet, vagy jobb közérzetet hozzon neki.
Sok önkéntesük is van, ugye? Önkéntes dolgozóik. Miért vállalja valaki ezt a nagyon nehéz feladatot? Én jártam ott önöknél, ugye, és sőt, közeli hozzátartozom volt ott a hospice házban, és hát én azt láttam, hogy fantasztikus lelki erő kell ahhoz, hogy ezeket a betegeket gondozzák, hiszen nem csak a fizikai, a testi szükségleteikkel foglalkoznak, hanem a lelki gondjaikkal is, mármint a betegeknek a lelki gondjaikkal.
Igen, az osztályon van mentálhigiénikus szakember, aki speciálisan szakemberként működik a pszichés terhek csökkentésébe, de ez nem csak rá vonatkozik. Nagyon sok beteg szimpátia alapján választ ki magának embereket, akivel szívesen beszélget, akinek elmondja az éjszakai rossz álmát, vagy egyáltalán azokat a szorongató problémáit, ami benne van. És hát azt kellett látnunk, hogy ehhez nagyon sok idő kellene, ami hát bevalljuk, hogy nincs nagyon sok időnk egy-egy betegre. Mi ugyanazzal szembesülünk, mint amivel a kórház többi része, hogy annyi nagyon sok feladat van, és annyi nagyon sok dokumentációs kötelezettség, hogy ez azért a betegekkel való beszélgetésről és együttműködésről veszi el az időt. Nagyon sokat segítenek az önkéntesek. Hogy ők miért jönnek, ez mindig érdekes kérdés, hiszen őket is épp úgy megviseli egy-egy betegnek a halála, vagy egy-egy beteggel való beszélgetés, vagy egy-egy beteggel való egyáltalán élet, hiszen ők jönnek viszonylag rendszeresen, hetente, vagy hetente kétszer, van olyan önkéntesünk, aki hetente 4-szer jön, tehát igazából ők jól érzik magukat abban a környezetben, amikor segíteni tudnak, és pozitív értékeket szereznek maguk számára, pozitív érzésekkel, hogy lám-lám, mégiscsak tudtam segíteni ennek a betegnek.
Történnek sorsfordító események így az utolsó heteiben, napjaiban a betegeknek?
Igen, előfordul, hiszen vannak olyan betegeink, akik a betegség tudat és a betegség lét során jönnek rá saját maguk élményeit boncolgatva, hogy mi hiányzott nekik. És hát így, bár a mi intézményünk nem kifejezetten katolikus vagy református lelki vezetésű, hanem egy semleges területű létesítmény. Tehát aki vallásos és szeretné gyakorolni, abban azt segítjük, aki nem vallásos, abban pedig ezt segítjük. És hát ilyenkor történik az, hogy valakihez imádkozni kell, és akkor valaki mégis úgy gondolja, hogy azért úgy belülről mégiscsak vallásos, vagy van, aki úgy gondolja, hogy meg szeretné a családtagjával, a feleségével, férjével szilárdítani azt a kapcsolatot, ami van, és egy házasságkötést szeretne.
Van, ilyen is van, hogy ott kötnek házasságot.
Igen, több ilyen volt. Vagy volt, aki megkereszteltette magát, mert akkor úgy érezte, hogy akkor lesz lelkileg biztonságban. Nagyon sok betegnek vannak különböző születésnap, névnap, házassági évfordulós ünnepségek, tehát ezekre fontos időt és energiát szakítani, és hát természetesen ezt olyan körülmények közé kell varázsolni, hogy olyankor minden beteg családtagja annak a betegnek, és aki mozgásképes vagy be tud kapcsolódni ebbe a programba, akkor természetesen ő is részt vesz.
Egyre több a fiatal beteg, legalábbis én, ahogy most ott jártam önöknél, ezt tapasztaltam, ezt láttam.
Hát talán azt mondhatnám inkább, hogy egyre több fiatal beteg kér segítséget nálunk. Azért nagyon sok fiatal beteg nem képes szembesülni olyan módon a betegségével, hogy elhagyja az onkológia falait. És hát vannak természetesen olyan esetek is, amikor az onkológia már széttárja a karját, és azt mondja, csak a hospice tud neked segíteni azzal, hogy bekerülsz hozzájuk, hogy gondodat viselnek, hogy lelkileg támogatnak kicsit, és hogy a testi problémáidat is, mivel ők járatosabbak ebben, fognak tudni segíteni. És hát sokan elfogadják. És nem csak bent, hanem kint az otthonápolásban is elég sok fiatal kerül hozzánk, ami természetesen nagyon nehézé teszi az ellátást.
Folytatjuk a beszélgetést Dulibán Lászlóné Judittal, aki a Miskolci Hospice ház főnővére. Én azt kérdeztem öntől, hogy mi volt az első élménye, ami, vagy élmény, emléknek lehet inkább nem élménynek nevezni, amikor egészségügyi dolgozóként először találkozott a halállal, és pedig úgy, hogy egy fiatal ember halt meg.
Hát életem első ilyen élménye nem sokkal azután ért, amikor a hematológiára mentem dolgozni 18 évesen, és egyedül lettem éjszakára beosztva a közel 40 beteggel. Hematológiai betegek, nagyon sok fiatal beteg volt, és akkor volt egy 18 éves fiatal ember a karcsi, aki egy ágyas szobában feküdt, és hát nagyon rossz állapotban volt. Hát éjszaka ugye a feladataimat elláttam, és hát nagyon-nagyon sokat jártam oda hozzá, hogy kicsit segítsek rajta, mert engem is olyan szorongás ért, hogy valami segítenem kell ezen a fiatal emberen, hogy jobban legyen kicsit, hogy az a rémület a szemébe, az ne legyen ott.
De akkor még nem volt gyakorlata ebben.
Ó, semmi gyakorlatom nem volt. Az eredeti empátiám volt, meg a rettenetes félelmem, hogy hogyan tudok rajta segíteni. És hát amikor nem volt feladatom, akkor oda beültem mellé, és fogtam a kezét, és próbáltam beszélgetni vele, hiszen a saját szorongásomat is kellett valamilyen módon csökkenteni. És hát sajnos elég gyorsan zuhant az állapota, és hajnalban el is ment, úgyhogy közben fogtam a kezét, és néztem, és nem tudtam, hogy mit kell tennem, vagy mi lenne jó neki. És hát az utolsó pillanatokban azért könnyes volt a szeme, és én is sírtam mellette. És akkor még nem tudtam, hogy ez jó vagy rossz, vagy lehet, vagy nem lehet, de egyszerűen nem
tudtam. Ez ösztönös volt, gondolom.
Nem igen. Tudtam megállni, tehát sirattam őt, sirattam azt a helyzetet, hogy fiatalon el kell menni, és ráadásul ez a fiatal ember ugyanolyan idős volt, mint én. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt számomra, és valahogy beleégett az egész az agyamba, és a mai napig látom az arcát magam előtt, és ami nagyon érdekes, hogy nem a szenvedő arcát látom, hanem azt, amivel korábban délutános, éjszakás vagy nappalos műszakban találkoztam vele, és azokra a csintevésekre emlékszem vissza, amiket elkövetett ellenem, mint fiatal pályakezdő dolgozó ellen, és tényleg nagyon sokat, nagyon nem tudom elfelejteni az ő lényét, az ő arcát.
Mi a feladata egy egészségügyi dolgozónak, egy nővérnek akkor, amikor egy beteg meghal?
Hát nem csak akkor van feladata, amikor meghal, hanem már előtte is van feladata, és természetesen én csak arról tudok beszélni, amit mi a hospice-ban csinálunk. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy amikor már látjuk, hogy a beteg nagyon rossz állapotú, akkor a család tájékoztatva legyen arról, hogy mi várható. És mi szeretjük behívni a családot, hogy ott legyenek a beteg mellett, amikor ő meghal.
Mindegy, hogy nappal van, éjszaka van.
Mindegy. Persze ezt azért a hozzátartozókkal előre meg kell beszélni, és be is jegyezzük, hogy akár éjszaka is hívhatóak, vagy éjszaka nem. Azért vannak olyan betegek a hozzátartozók között, akik ezt nem tolerálják jól, vagy nem tudják tolerálni. És ilyenkor, hát ilyenkor mi vagyunk a hozzátartozók. Igyekszünk mellé ülni, fogni a kezét, biztatni, jó szóval a korábbi emlékeiről beszélgetni, vagy ha mi nem vagyunk képesek, akkor odaültetni az önkéntes, valamelyik önkéntest, hogy egy kicsit ott üljön mellette, hogy úgy érezze, hogy segít valaki.
Hogy nincs egyedül.
Átlépni azt a határt, igen.
Mennyire gyakori, hogy a hozzátartozó bemegy a haldokló hozzátartozójához, és ott tölt vele bizonyos időt?
Nagyon gyakori. Vannak olyan hozzátartozók, akik beköltöznek hozzá. Beköltöznek mellé, kapnak egy-egy ágyas szobát, abba egy fekhelyet maguknak, és természetesen éjjel-nappal ott vannak a beteggel. Ez nem azt jelenti, hogy ők látják el, hanem azt jelenti, hogy mi ellátjuk, de a lelki vonalon nagyon-nagyon sok segítséget tud nyújtani a betegnek. És hát természetesen van olyan is, akik rendszeresen látogatják a beteget, és amikor olyan állapotúvá válik, akkor behívjuk őket, ellátjuk őket tanáccsal, hogy milyen módon viselkedjenek, miről beszéljenek, hogyan viselkedjenek, és akkor időnként rájuk nézünk, segítjük, támogatjuk őket, és ez talán azt gondolom, hogy a legjobb megoldás arra, hogy ne maradjon egyedül a beteg.
Önök nem csak a hospice intézmény falai között, tehát nem csak a hospice házban, hanem otthon is vállalnak szociális gondozást, szakápolást. Ez hogy működik?
Az otthoni ellátás az kifejezetten szakfeladatokra működik, tehát a szociális gondozó szolgálattal működünk együtt, akik elmennek a beteget megmosdatni, pelenkát cserélni, esetleg a lakásban rendet csinálni, takarítani, mi pedig oda megyünk, és infúziót adunk, katétert cserélünk, állapotot megfigyelünk, fájdalomcsillapítással foglalkozunk, tehát minden olyan feladatra, amire egy szakember kell, és hát természetesen nem csak ápoló, hanem orvos, gyógytornász, mentálhigiénikus, szociális munkás is tudja látogatni ezeket a betegeket, és mindig igyekszünk azt a környezetet megteremteni számára, amiben ő azért a legjobban érzi magát, hiszen nagyon sok beteg otthon szeretne maradni. És ha van arra lehetőség a családban, hogy gondoskodjanak róla, és állandó felügyeletet biztosítsanak, akkor ez akár hetekre, hónapokra megoldható.
Sok ilyen betegük van?
Hát ez változó. Általában most jelen pillanatban két ápoló részmunkaidőben, egy orvos, két mentálhigiénikus, két gyógytornász dolgozik velünk, és ápolónként olyan 6-7 betegtől 11-14 betegig szokott lenni egy-egy ápolóra jutó betegszám. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenkihez minden nap kell menni, hanem mindig attól függően, hogy a betegnek milyen állapota van, vagy mire van szüksége, úgy járunk hozzájuk.
Önöknél van munkaerőhiány?
Igen, sajnos van munkaerőhiányunk. Bent az osztályon nincsen. Bent az osztályon a létszám az teljes, és ami nagyon érdekes, hogy nagyon sokan jelentkeznek hozzánk dolgozni. Sokszor megkérdezzük, hogy tudják-e, hogy egyáltalán hova jönnek, vagy hogy miért akarnak odajönni, és hát azt kell mondani, hogy viszonylag fiatalok is azt látták tőlünk a gyakorlatok során, vagy azt tapasztalták betegellátás során, hogy ez az a ápolás, amit ők szeretnének csinálni, és ahol ezt meg is tudnák csinálni, és természetesen megélték azt a sikerélményt nálunk, ami nem a beteg gyógyulásával
kapcsolatos, hanem a munkájával.
Hanem az ő saját tevékenységével.
Na de azt mondja, hogy van munkaerőhiány.
Igen, otthoni ellátásban.
Ja, otthoni ellátásban.
Az otthoni ellátásban nagyon nagy szükségünk lenne ápolóra, orvosra, hiszen mindenki, aki dolgozik, az tulajdonképpen rész munkaidőben dolgozik, ez azt jelenti, hogy van főállása, és a főállása mentén, főállása után megy még a betegekhez, és hát meg kell, hogy mondjam, ez végtelenül fárasztó.
Egyébként, hogyha nem, arról nem is beszéltünk, hogy a orvosszállóból elköltöztek, ugye, tavaly, és egy nagyobb helyiségben hol vannak most pontosan, aki esetleg nem tudná, hogy hol van a Miskolci Hospice-ház?
Jelen pillanatban a Semmelweis kórházban vagyunk, a pszichiátria és a fertőző osztály között egy lapos épületben, ami nagyon sok minden volt korábban, akár a fertőző osztálynak egy részlege is volt, aztán volt a pszichiátria egy részlege is, most jelenleg 25 ágyal működik a hospice ebben az épületben.
Az 1%-okat az Erzsébet Hospice Alapítványnak fel lehet ajánlani, aki még nem tette volna, vagy nem rendelkezett az 1%-a iránt. Nem mondjuk most el a számlaszámot, hiszen nem hiszem, hogy hallgatóink ezt így fel tudnák írni, viszont elmondom én hallgatóinknak, hogy a csillag.rádió honlapján fönn lesz majd ez a számlaszám, és aki úgy gondolja, hogy segíteni szeretne az Erzsébet Hospice Alapítványnak, vagy a Miskolci Hospice Háznak, az megteheti majd, hiszen a számlaszám birtokában az 1%-áról rendelkezhet. Én nagyon szépen köszönöm Dulibán Lászlóné Juditnak, a Miskolci Erzsébet Hospice Ház főnővérének, egy kicsit átírom a titulusát, hogy itt volt velünk és beszélhettünk erről a nagyon fontos munkáról, amit önök végeznek, amihez további sok minden jót, sikereket kívánunk. Köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm.